Emma Chopa Baba, Usa Pusa da Zinota.
A századforduló Budapestjének legkedveltebb kulturális és társadalmi eseményei voltak az oly népszerű operett előadások, volt, aki a magyar kultúra megmentőjét, mások az üllesztését látták benne. Egy azonban biztos, fürtökben lógott a közönség, ha a nemzet csalogánya Blaha Lujza színre lépett, Fedáksári viharos szerelmi élete pedig lázban tartotta az egész országot. A kis opera, azaz az operett műfaj a Mozart nevéhez fűződik, benne fogalmazódott meg, hogy az operát a köznép számára is elérhetővé kellene tenni, és rövid, könnyed, szórakoztató formában bemutatni magát, az operett elnevezést is neki köszönhetjük. Az operett alaptörténete mindig valamilyen szerelmi történetet humorral és nem ritkán gúnyos elemekkel fűszerezve. A prózai párbeszédek és a zenei tételek egymásra épülnek, így bonyolódik, szövődik és halad a cselekmény egészen a happy endig. A népi és modernnek számító kortárs táncok és zene egyaránt beépültek a színes szórakoztató könnyebb produkciókba. Az operett főszereplői a primadonna, a bon vivant és a soubrette, valamint a tánckomikus. A primadonna az első hölgy, akinek lábai előtt hevernek a hódolók. A bon vivant, aki őt végül meghódítja. A soubrette szó szerint komornát jelent, az operettben pedig egy élénk, furfangos, hamiskás és komikus női karakter szerepet ad. Az ő színpadi partnere pedig a tánckomikus. Ez tehát a híres négyes fogat.
Tűzről pattan barna lányok, derék szép legények, csengertáján, hogyha járnak, a csordába térnek.
200 füstös vígan húzza, bizsereg a csárdás.
Nincs rossz dolga a füstösnek, a tizedik vár a ráadás. Ringó, vallú, csengeri, violám és angyalak, gyurja, gyurja, csejded, apukám, le táncolok. Ringos, renges, rezgő, vallod magadhoz, csaj! Hét határban nincs szem nálad, hihaj, csuhaj, haj, haj, haj!
Ringo, váló, csengeri, violám, a tánc nem árt. Ezt nem hagyjuk abba, de nem csak jár, hogyha nyóra édes kincsem, te azt ne bánt! Hey! Csak magadra szoknyadat viszállt!
Hogyha elmégy a városba, furcsát látszok lelkem, foxot járnak, bosztont járnak, szűk szoknya nem lebben.
De sengerben ismeretlen a bukkanós pezsgő.
Túros csúsza meg pörkölt szaft, attól esik jól a rezgő.
Ringó, váló, csengeri, violám, kis angyalom, gyurjak, gyurjak, sejte, apakám, letáncolom. Ringos, renges, rezgő, vállad magad, most csaj! Hét határon, mit szed nálad, ihaj, csuvaj, jaj, jaj, jaj! Ringo, válú, csengeri, rám a tánc nem állt. Ezt nem hagyjuk abba, de remán csak jár, hogy hány óra édes kincsen, te azt ne ment! Hey! Csak bokorukra szoknyádat riszállt! Ringo, váló, csengeri, violám, a tánc nem áll. Ezt nem hagyjuk abba, de nem van, csak jár, hogyha nyóra éles kincsen, te azt ne bent. Hey! Csak magukról szoknyádat viszállt.
Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. A mai művészetünk az operett volt. Találkozunk legközelebb is. A mikrofontól búcsúzik Madarász Máté. Viszont hallásra további kellemes rádióhallgatást kívánok.
Egy rózsaszál szemben beszél, mint a legszerelmesebb levél. Nem tud az írni, aki küldte, és aki küldte meg.
Hallgassuk újra!
A Kapocs Ifjúság segítő magazin 473. adása következik. Nézőpont. Ez lesz a mai adásunk tárgya, és akivel erről beszélgetünk, Kátai Gábor ifjúsági szakértő. Jó szórakozást kívánunk hozzá! Szabó András vagyok, a műsorvezető, és sok szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Köszönjük, kívánok el.
Te már nem először vagy itt, úgyhogy szerintem essünk át a formaságon néhány behangoló mondattal, azért légy szíves, mondd el magad, hogy ki vagy, és mindig, ezzel aztán nekiessünk a dolgoknak.
Mindig kényszerítesz. Akkor most megpróbálok valami mást mondani.
Mondjál mást.
Múltkor. Amúgy már próbáltam egy olyat, hogy olyan önéletrajzot csinálni, hogy minden évben csak egy mondatot írni, ami a legfontosabb volt az évben, és akkor hát ez egy ilyen alternatív önéletrajz. Most erre nem teszek kísérletet, mert nincs itt nálam. De én Diák önkormányzat, hallgatói önkormányzat, hallgatói szolgáltatások, ifjúsági média, országos média, mobilitás, agóra.
Szóval ilyenek.
Ezeken az ágokon keveredtem, igen, és akkor utána az ifjúsági munkából egyre több ifjúság kutatás és egyre több ifjúság politika, és utána pedig ezt igyekeztem nem csak Magyarországon, hanem külföldön is, aztán egy kis operatív programtervezés, kicsit nagy politika, aztán utána pedig újra vissza a gyökerekhez, és lényegében most csak ifjúságügyel újra.
Köszönöm szépen ezt a rövid kis pedigrét a hallgató nevében, és legalább be tud egy kicsit azonosítani, mert ugye erősen hiszem, hogy mindenkinek az álláspontja az üléspontjából indul, úgyhogy...
Igen. Én ezt vállalom is, hogy én szubjektív dolgokat tudok mondani, hogy a beszélgetésünkben szóba került, hogy ez egy szubjektív műfaj, amit sorra kerül, én szubjektív leszek.
Azért indultam ilyen módon ennek a műsornak neki, mert úgy gondolom, hogy ma átfogó, objektív értékelést ifjúságügyben nem tudok elképzelni, annyira szertejészen a szállal, szállnak a dolgok, és azt kell mondanom, hogy ebben az értelemben inkább elkezdünk ezzel a évzáró időszakkal egy kicsit lezárni egy évet, és egy csomó vendéggel átbeszélni, mi történt, és hogy hogyan látod te, és hogyan látják a másokat, későbbi vendégeim azt az időszakot, ami elmúlt időszakban ifjúságról szól. Te milyennek látod a mai ifjúságot 2011 zárásában, vagy általában? Aztán majd neki megyünk a részleteknek.
A mai ifjúságot? Majd szeretném beszélni a mai ifjúság mellett az ifjúsági intézményrendszerről, és egy kicsit meg Európáról, hogyha szabad, de most az ifjúság volt a kérdés, hogy nem tolassak.
Így van, mert én szerintem őról a mai ifjúság szereplők, nem?
Én olyannak látom, hogy háromféle ifjúsággal találkozok a mindennapjaim során. Az egyikkel a romkocsmák népe, a 20 és 40 közötti fiatal felnőttek, akik sok nyelvet beszélnek, és a középosztályt jelenítik meg, vagy gazdasági, vagy kulturális értelemben, és nem inni mennek ezekre a helyekre, hanem valamilyen kulturális aktivitás miatt. Találkozom egy ilyennel, tehát egy aktív, proaktív, Európával szinkronban lévő, jól öltözött, vidám közösséggel. Aztán találkozom a másik szerepemből adódóan a családi vállalatoknak a next gen-jeivel, tehát a következő generációval.
Ezt egy kicsit, ezért két mondatot mondjál, mert ez nekem, nekem is nehezen érthető, hát még a hallgatónak.
Igen, a világban egy olyan fontos felismerés zajlott itt az elmúlt időszakban, amit válságnak is nevezhetünk, vagy változásnak, hogy vannak olyan vállalkozási formák, amik jobban állják a változást, mint mások, tehát stabilabbak. És ezek a családi vállalatok, azért mert, hogy ott nagyon tradicionális értékek vannak, összetartóbb a közösség, tehát számos olyan dolog van, ami miatt
lehet egymást tehermentesíteni.
Igen, és sok veszélye is van, tehát egy családi vállalkozásban dolgozni ez nem könnyű, mert egy helyen mérnek téged családtagként, munkatársként, érzelmi partnerként, és hogyha jól teljesítesz, akkor ugye te szupermen vagy, ha nem, akkor meg borzasztó a helyzet. És az igazi probléma, vagy zűr akkor van, amikor át kell adni egy vállalatot, az egyik generációra a másikra, és nálunk most ebben boom van, mert az alapító generáció, aki 87 és 93 között alapított, az most kell, hogy átadja, mert nyugdíjas.
Hú, ez izgalmas világ. Te egyszer erre vissza lehetne térni kicsit később, hogyha elegendő muníció van ebből.
Szóval ez a második, amivel találkozom, a romkocsmák népe mellett ezzel, akik tele vannak, persze ők az átlagosnál jóval jobb módúak, viszont tele vannak azzal a felelősséggel, hogy most mi fog történni, hiszen tudják, hogy most itt át kell venni borzasztó sok száz olyan céget, ahol eddig vagy dolgoztak benne, vagy nem, és most vagy tönkre mennek, vagy nem. Ez egész Közép-Európára jellemző, vagy K-Európára, hogy most itt egy ilyen bum van. Hát találkozom ezzel. Ezek szűkebb csoportok, és találkozom egy nagyon radikális, nagyon keserű, nagyon, nagyon kemény, és az erőszakot egyre jobban elfogadó nagyobb közösséggel. Azt gondolom, hogy ezek, hogy talán ez a nagyobb társaság. Tehát ez a három csoport van.
Ők is az ifjúság része.
Abszolút az ifjúság része. Ez a, és ez alatt én ezt a 14-35 közöttit érzékelem.
Tehát ők a negatív hírek főszereplője általában a médiumban.
Hát, hogyha évértékelőről beszélünk, akkor ugye negatív hírből volt bőven, hogy ilyet mondjak, ami ide tartozik, az például ilyen volt a Vesz-Balkán, ami egy nagyon érdekes utóélete, ugye egy tragédia, és mi történik ezután, hogyan hat ez a fiatalokra és az ifjúsági szakemberekre. Szerintem ez egyes volt ez a megoldás, mind a hatalom, mind az ifjúsági szakma.
Hát igen, részéről. Csak meg is mutatja azt, hogy tulajdonképpen ez a kapcsolat nélkül mennyire sebezhetővé teszi a konkrét helyzetben a szereplőket, mindegyiket.
Abszolút, és az a nyíltság nélküliség, vagy az elfojtás, ami olyan jellemző ránk amúgy is karakterben, de most az utóbbi években pedig különösen az ilyenkor nagyon nagy károkat tud okozni, mert ugye akit elvesztettünk föl, nem támasztottuk, de amilyen problémát okoztunk, abból legalább nem tanultunk. Tehát, hogy itt azért ez egy nehéz dolog, de ellenben hoztunk egy csomó adminisztratív intézkedést, amivel azoknak az életét megnehezítettük, hogy egyébként ifjúsági szolgáltatást nyújtanak, vagy közösségi
terület. Szoktunk, tehát minden nehéz helyzetre mindig szoktunk hozni egy adminisztratív intézkedést. Ez egy társadalmi, hogy tetszik, reflex, úgy tehát minden esetben.
Igen, de hozhatnánk jókat is.
Tessék?
Tehát, hogy az nincs kizárva, hogy esetleg sikerüljön olyan irányba terelni, hogy ez jó legyen. Tehát
de most mi a Vesz-Balkán ügyre reflektáltál egy kicsit.
Igen, de hogy ez a Vesz-Balkán, szerintem nekem ez egyik, ami nagyon meghatározó.
Példatörténet.
A példatörténet, mert ez egy minden értelemben állatorvosi ló, hogy történhet ez bazd meg, miért nincs hova menni a fiataloknak, miért ilyen helyen vannak, ott miért képzetlenek az emberek, miért nincs ehhez képesítésük, akinek van, az miért nem dolgozik ott, akinek nincs, az miért dolgozik ott, ezt miért nem segíti egy ifjúságsegítő, hol van az a támasz, akivel ottan ezt lehet, miért ezek a nagyon fiatalok csinálják, miért van ennyi designer drog azoknak az embereknek a szervezetében, akik ott vannak, akik meghalnak azoknak a szervezetében pont nincsen, mi történik a rendőrséggel, hogy reagál erre az ifjúsági szakma, mi történik az a hatóságokban, és hogy hogyan lehetetlenítik el azoknak a pici közösségi tereknek az életét, akinek hát semmi köze nincs egy ilyen. Úgyhogy és mégis, tehát ez egy nagyon negatív történet, ez került most a műsor elejére, de ezért nagyon meghatározó nekem.
Nem tudom, hogy negatív történet, inkább figyelmeztető történet, abban az értelemben, hogy valószínűleg jelenségként nem lehet a helyzeteket mindenképpen megközelíteni. Ez arról szól, hogy átfogóbban, hogy tetszik rendszerszerűbben, inkább az érintettek működéséből levezetve kellene igazából dönteni, és nem pedig indulatban.
Igen, ez nagyon egyetértek, illetőleg a másik, amit ugye sok anyag hangsúlyoz, másik fontos esemény ebben az évben, hogy elkészült az új ifjúsági program, az anyag is hangsúlyozza azt, hogy a fiatalokra erőforrásként tekintünk, nem problémaként, és én szerintem ez egyszerűen nem igaz, hanem ez rosszul fogalmaz, nagyon kopogóan cseng most arra már, és azért, mert hogy nem bízik benne, tehát nem bíznak a felnőttek a fiatalokban, én úgy érzem, hogy ezekben a mechanizmusokban, mert ha tényleg erőforrásként tekintene rá, akkor egy ilyen helyzetben valószínűleg az történt volna az ideális Budapesten, hogy a főpolgármester, vagy aki ezzel foglalkozik, a főtűzszerész, vagy valaki egy olyan csoportot és bizottságot állított volna fel, amiben vannak fiatalok, vannak ifjúságsegítők, vannak szórakozóhelyek, és az kidolgozott volna egy bizonyos protokollt, ami mindenki számára elfogadható, és mint Belgiumban az ifjúsági irodákban elérhető lenne az a kis dobotáska doboz, egy ilyen kis hurcolható táska, ezt a projektet pont láttuk, amiben ott van, hogy kell megszervezni egy ilyet, mire kell figyelni, kiskönyv van benne, hol kérhetsz segítséget, hogy kerülheted el a nagyobb bajt, ha már benne vagy, tehát egy megoldás képződik rá. Ezt mi most elmulasztottuk, remélem, hogy majd más. Nem kell hozzá tragédia, hogy megszülessen.
Igen, de hát ha lesz egyszer erre valami fajta késztetés, hogy ezt a kis dobozkát összerakjuk, egyébként
igen,
sok szerepel.
Folytani kéne.
De egyébként, ahogy elkezdtünk beszélni, ez nem olyan rossz irány, mert én azt látom, hogy végül ez a három, ha úgy tetszik, célcsoport a te életedben, azokat körülveszik intézmények, viszonylatok, és engem pont az érdekel, hogy akik körülveszik ezeket a fiatalokat, háromféle csoportról beszéltél, azok mik, milyenek, és hogy általában mennyire értik például azokat az embereket, akikről az előbb beszéltél.
Igen, nagyon érdekes ez, hogy ki csinálja az ifjúságpolitikát ma Magyarországon, az állam, a civil szektor, vagy a vállalkozások?
Tényleg ki?
Hát nekem az a válaszom, hogy mindenki, azért általában az ifjúságpolitikáról úgy szoktunk beszélni, mint bármelyik közpolitikáról, mint egy állam vagy egy önkormányzat végez, de hogyha úgy tekintünk rá, mint a fiatalokra irányuló hatások összességeként, akkor azt gondolom, hogy az állam tervezetten és tudatosan biztosan nem, de egyébként masszív, hát inkább ilyen elefánt a porcelánboltban, igen. Tehát, hogyha azt veszem alapul, hogy mondjuk milyen vita volt arról, hogy angolul kell tanulni, vagy nem angolul kell tanulni, melyik legyen az első nyelv, amiről sokan azt gondolták, hogy ez már egy eldőlt vita, mások azt gondolták, hogy ez nem egy eldőlt vita, hogy ehhez hogyan kell viszonyulni, hogy 16 évig vagy 18 évig kell tanulni, hogy a munkaerőpiacra ki kell menni már 16 évesen, vagy a gyakorlatszerzésben, vagy még bent kell maradni. Hogy ez fontos, hogy legyen egy nulladik osztály, ahol nyelvet tanulnak, vagy nem fontos. Ezek nagyon intenzíven meghatározzák azt, hogy hogyan egy generációban mi történik éppen, és ezek úgy suhantak el mellettünk, mint hogyha...
Na de ha ehhez hozzáteszünk például azt is, hogy most napjainkban például az is van, hogy este 10 óra után ugye lehet-e 18 éve, nem tudom hány éves kor alatt egyedül.
Hát van egy ilyen indítvány, igen, 14 éves kor alatt egyedül ne lehessen 8 óra után az utcán.
Sokféle ilyen indítvány, de ugye mindig az jut az eszembe, hogy tulajdonképpen az ilyen döntések körül mindig van egy vízió. A döntéshozóknak van egy képe arról a 10 éves világról, akinek a jegyébe hoz egy döntést. És ezek a képek meglehetősen homályosak, zavarosak, nem tiszták. Ugye jól mondom?
Én úgy érzékelem, ez talán mindig homályosak, zavarosak, én most azt hiszem, hogy egy ifjúságpolitika, amit az állam végez, az sose lehet független attól az értékfelfogástól, amiben a kormányzó erők, vagy a parlamentben lévő erők, vagy az országok gondolati piacán meghatározó erők működnek, és én azt hiszem, hogy ez a világkép, ez most államközpontú és statikus irányba mozdul el abból, ami az elmúlt 20 évben konszenzus volt, ez a kreatív, egyébként önmagáért felelős polgárból mozdul el egy ilyen statikus államközpontúvá.
game. Something deep down in my soul said, cry, girl. When I saw you and that girl walking around, ooh, I would rather go blind, boy, than to see you walk away from me, child. And I don't want to watch you leave me, baby. Most of all, I just don't want to be free now. Ooh, ooh. I was just sitting here thinking of your kiss and your warm embrace. When a reflection in a glass that I held to my lips, now baby, revealed these tears that are on my face. Ooh. And babe, I'd rather be blind, boy, than to see you walk away from me.
Kaposi Füssel segítő magazin 473. adásában Kátai Gáborral tekintünk vissza egy esztendőre, ez egy nézőpont jellegű műsor, és megpróbáltuk összerakni a kiinduló pontot. Gábornak három nagyon erőteljes célcsoport élménye van az elmúlt időszakban, és ezt a háromat leírva elég különböző világról tudott beszámolni, és próbáltuk megközelíteni általában, hogy ez a világ hogyan működik 10 éves szemmel, és azt érzékeltük, hogy valahogy mindig születnek a gyerekekről, fiatalokról döntés, de valahogy ez a kép kicsit zavaros, kicsit ellentmondásos, és a reflexen gyorsan szabályozunk, még mielőtt értenénk, hogy miről van szó. Gondolom, ez így áll is, ugye?
Igen, én ezt gondolom, hogy ez így abszolút áll, ebben nem szeretnénk most mindent azoknak a nyakába varni, akik irányítják jelenleg ezt a folyamatot. Ezt. Nagyon sok mindent szeretnék a nyakába varni, ezt majd tételesen meg is tenném, hogyha odaérünk, de nem szeretnék mindent, még pedig azért, mert ha hátrébb lépünk 2 lépést, akkor azért azt látjuk, hogy most nincsen könnyű helyzetben ez a... Ez a társaság, akit adminisztrációs politikai vállalkozó elitnek hívunk, azért azok a mélységű és mértékű változások, amik most Európában vannak, azok nem könnyítik meg ezt a dolgot, de ugye azzal fejeztük be, hogy az állam mennyire akarja az ő statikus vízióját jelenleg kivetíteni. A nehézség az, hogy nálunk nem beszélünk szerintem annyit erről a problémáról, mint másutt. Amikor bekapcsoltam tegnap.
Melyik problémára gondolsz most?
Erről az ifjúság ügy, a fiatalok hogyan találkoznak azzal a nagyon változó világgal, amit látunk, ez a turbulens világgal, amit akár válságnak hívhatunk, akár Európa, tehát nagyon sok tényezővel, de nevezzük válságnak, most ez olyan divatos. Hogy bekapcsolom a BBC-t 2 nappal ezelőtt, és délután 2 óra után 20 percig az ifjúsági munkanélküliség a téma. Uh-huh. Kinyitom a Guardiant, és azt mondja Nick Clegg, a miniszterelnök helyettes, hogy ő egy 11 millió fontos ifjúsági munkavállalással kapcsolatos programot kíván elindítani. Uh-huh. Hogy az ember kinyitja a Spiegelt, vagy az Süddeutsche Zeitungot, vagy a Berlinert, és ugyanezt látja benne, hogy na hogyan próbálkozik ott a Schauble pénzügyminiszter egyébként, és a szociális miniszter, hogy hogyan lehet ezzel az ifjúsági kérdéssel valami, de ne felejtsük, Olaszországban 50%-os ifjúsági munkanélküliség van a Csizma déli részén, ugyanez a helyzet Spanyolországban, nem ez a helyzet Németországban és az Egyesült Királyságban, de az Egyesült Királyságban is 22%-osra emlékszem a fiatalok vonatkozásában, ami hát azért Európában egy nem ismert helyzetet, vagy egy nagyon régről ismert helyzetet.
Hát egy öregedő Európában ez egyébként meglehetősen automatikusan minden országban megjelenik. Ebből mi nem logunk ki. Tehát mi
nem, logunk
benne...
ki, nem logunk ki, csak hogy nem látom a magyar televízióban, hogy a BBC színvonalán foglalkozna ezzel a közmédia, vagy hogy ennyire azon törné mindenki a fejét, hogy na akkor a fiatalok tapasztalatszerzése. Azt mondja, mert ugye különben kudarcélmény lesz, hogyha ez nem így van. És, tehát, hogy én ezt látom állami oldalról...
Azt mondtad, hogy kevés a nyilvánosság előtt, nagyon, a ifjúsággal kapcsolatban.
Szerintem a nyilvánosság előtt ott vagy az van, hogy katasztrófa helyzet, Vesztbalkán, de egyébként, hogy akkor na, hogyan is rakjuk össze magunkat, hát ez ugye az intézményrendszer is eltűnt. Azért 2011 ez egy szomorú év ifjúsági munkás szempontból, mert lényegében az intézményrendszer, amit operált mondjuk 8-10 éven át, az az intézményrendszer az mára elfogyott, és hogyha az ember kinyitja a 2012-es költségvetést, akkor nyomát nem látja, mert nincsen benne egy sor sem, ami ifjúsági célirányzatot tartalmazna.
De hát általában azt szoktuk ilyenkor csinálni, hogy összeadjuk azokat a költségelemeket, amik más szakmai területen mégis ifjúság szempontjából megjelenik. Azért van ilyen költség, csak nem önálló ifjúsági soron, hanem megjelenik különböző más tartalmi területen.
Abszolút, ez így van, de azért azt ne felejtsük el, hogy ugye az ifjúsági munkának van egy horizontális, meg egy vertikális dimenziója, és attól, mert más szakpolitikákban természetesen megjelenik, hogy ottan a fiatalokkal foglalkoznék, azért az önálló ifjúsági, hogy is mondjam, szolgáltatásrendszer, hogyha kell, mert nem kell feltétlenül intézményeket fenntartani, nem mindenhol van, Európában se, hanem ott erős szolgáltatás van, az ugye nincsen. Tehát azért azt jegyezzük meg ezen a ponton, hogy továbbra sincsen demokrácia és kapitalizmus tanulás egy olyan országban, ami magát demokratikusnak és kapitalistának mondja. Tehát hogy nem történik ilyen.
A fiatalok nem tanulnak ilyeneket?
Nem tanulnak ilyeneket, ezért Magyarország fiataljai attitűdjeikben hasonlítanak a bolgár és az ukrán fiatalokhoz, szemben a lengyel és a román és a szlovák fiatalokkal, akik viszont a német fiatalokhoz hasonlítanak abban, hogy mennyire szeretnének erős vezetőt, és hogy mit részesítenek előnyben a magántulajdont vagy az állami tulajdont. És én, aki mélységesen elkötelezett vagyok az európai integráció, demokratikus értékek és a szabad verseny vonatkozásában, ugye hát ezt nagyon szomorúan élem meg.
Hogy tehát azzal magyarázod, hogy gyakorlatilag a tizenéveseknek van arra mozgásterük ezekben a konstruktívabbnak fogalmazott országokban, hogy demokrácia tanulásra, meg olyanfajta terepekre, hogy ki tudnak bontakozni. Erről beszélsz?
Hát nagyon sok mindenük van, szerintem abban most nem tudnék belemenni. Egyrészt a műsor kereteit szétfeszteni, másrészt pedig ugye olyan mélységet igényel, de az Európa Tanácsnak van számos olyan elemzés, ami indikátorra bontva megnézi, hogy hol mi történik, és egy időperspektívát is ad, és megmondja, hogy na hol lehet valamin mozdítani ahhoz, hogy ez egy másik irányba mozduljon. Most voltam Belgrádban néhány napot annál az úrnál, aki a Magyar Ifjúsági Intézményrendszernek a jelenleg ismert állapotát igyekezett létrehozni 98-99 magasságában, és ott az első élményem az volt, hogy Belgrád közepén volt egy hatalmas ifjúsági ház, amiben éppen ifjúsági filmfesztivál zajlott. Ilyen élményem, persze pozitív élményem, mint Budapesten is van, mert hogyha az ember a Bazilika elé toppan, akkor azt látja, hogy nyílt egy fantasztikus borbár, amit a Unibor Egyesület csinált. Unibor az a fiatal borászoknak az egyesülete. Jellemzően egyébként ezek is családi vállalatok, akik már jártak külföldön, sokat, ugye télen nem az van, hogy üldögélnek itt, hanem Ausztráliában, meg Új-Zélandon, meg Chilében, meg Dél-Afrikában tanulják ezt a szakmát, és akkor egyébként csinálják itthon. És ők úgy döntöttek, ez a Unibor Egyeset, már jó néhány éve működtetik, hogy nyitnak egy ilyen borbárt, a saját termékeiket megmutassák a Bazilika előtt. Ez például, ez egy másik nagyon intenzív élmény a nyáron, nem csak azért, mert sokat áldogáltam azoknál a pultoknál is, és élveztem ezeket a borokat, meg a hangulatot, meg a társaságot, hanem azért, mert valaki ezt megmerte csinálni, és ez egy fantasztikus dolog, amit föl kell mutatni, hogy lám-lám, ezek a kollégák tudtak ilyet kihozni magukból. Tehát, hogy van egy, azt hiszem, hogy az, ami volt jó néhány éven át, nevezzük mondjuk ezt 99 és 2005 közöttinek, amikor nagyon erős volt az ifjúsági szektornak a fejlődése, vagy a tágulása, azóta pedig szűkülése van, úgy pénzügyileg, mind intézményrendszerileg, humán erőforrásilag minden szempontból. Mi más szakmák is megjelennek, és a for profit szektor sokkal nagyobb szerepet vállal, szerencsére, mert hogy neki sokkal nagyobb szerepe is volna ezen a területen. Azért itt például másik ilyen élményem, a Facebookon állandóan látom, hogy van egy FIVOSZ nevű társaság, ez a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége, ami állandóan kommentálja, hogy na akkor merre kéne menni. Ez egy